Szeretettel üdvözlök mindenkit, ami most egy ilyen beszámoló után, amit hallottunk, igen nehéz megszólalnom. Tükörben néztem, és azon vettem észre magam, hogy te jó ég, micsoda pitiáner ügyekért tudok bosszankodni, és elszégyeltem magam. A másik pedig az, hogy Isten kegyelméből nagyon sokszor volt alkalmam beszélni embereknek, emberekhez. Volt úgy, hogy mit tudom én, a rádióban vagy tévében, ahol több száz ember füle hallatára vagy szemelátára volt módom megnyilatkozni, és azt nem értem, hogy ott soha nem volt bennem izgalom, hogy vajon mit fogok mondani, hogy fogok mondani. De ez a helyzet, hogy ennyi ember, ami itt van együtt, hogy ez miért okoz nekem ilyen izgalmat, vagy félelmet attól, hogy valamit elrontok. Arra jöttem rá, hogy nem régen itt a partban, hogy a rádió az egy dimenzió. Hallgat az ember. A televízió az két dimenzió, mert hall is, meg lát is. Ez, amikor a közösség együtt van, ennek a jelentősége sokkal nagyobb, mint hogyha a szerteszéllyel, nem tudom mennyien vagyunk itt, millió helyről érkezne valahová be egy adás. Tehát a közösséghez való tartozás jelentősége nagyobb, mint gondolnánk. Vagy ezt gondolom én, hogy a közösség, a jelenlét, a láthatás, ez a háromdimenziós lét, ez valahogy nagyobb jelentőségű, mint gondoltam volna. Ha módon van ilyen valaha megszólalni, általában az életem történetét nagyon röviden összefoglalom, és aztán a felismerésemet, tapasztalatomat próbálom elmondani. 38-ban, most kiderült, hogy 38-ban születtem, másképpen nem lehetnék 80 éves. Ez a hely, ahol beszélek itt. Édesapám is talán prédikált, Nyíregyházán volt evangélikus lelkész, hát mindez a Nyíregyház evangélikus temploma gyakorta prédikált. És ott nekem vallásos nevelést kaptunk, természetesen el kellett menni templomba, apuka szigorú ember volt, hogy ne menjünk, az nem is vetődött fel. Egy idő után, ha lehet, a karzatra mentem, ott nem kellett annyira figyelni, ott a énekeknek a számait dobozba tartották, azokat rendeztem ott a prédikáció alatt szépen csendben, hogy ne csörögjenek a lapok. És aztán, amikor otthon sokat hallottam Istenről, hitről, Jézusról, de amikor 56-ban Budapestre kerültem, akkor ez a vallásos nevelés eltűnt mellőlem, vagy alólam, nem tudom, hogy fejezzem ki. És úgy kerültem ebbe a helyzetbe, hogy édesapám az egyik iskolából átiratott a másikba, remélve azt, hogy a fiát, Bandit, majd megnevelik, és megtanítják rendesen olvasni. Ugyanis én diszlexiás voltam, és az nagyon tartós társam, mert mai napig is kitart mellettem, a diszlexia egy ilyen beszédhiba, ahol ami miatt én lassan olvasok, és ha felolvasnik, akkor meg pláne, akkor akadozva olvasok lassan. És a tanító bácsi, az, hogy 10 vagy 11 éves voltam, azt mondta, hogy az olvasás során, na, Balcó, tessék, olvassad innen. Elkezdtem olvasni, és bizony makogva olvastam, leállított a tanítóbácsi, azt mondta, te hülye golyó, te nem tudsz olvasni. Ez az, hogy mondjam, az önértékelésem tetemes mennyiséget levont, És arra gondoltam, hogy nekem nem szabad olyan pályára menni, ahol sokat kell olvasni, pláne ha felolvasni. És 53 és 54 között olvastam az újságba, vagy édesapám mesélte, hogy Chilében egy magyar ötusázó világbajnokságot nyert. És én, aki már tudtam, hogy olyan nagy értelmiségi pálya nem nagyon az enyém, de elgondolkoztam azon, hogy ha ő, ez az ember nyerhetett magyar ötusázó, és én, és világbajnok. És hát, ha ő, akkor én miért ne? Eldőlt abban a pillanatban, vagyis, hogy mi lesz az utam, azóta másképp léteznem, mint ötusázónak, soha az életben nem jutott eszembe. Mondhatom nyugodtan, hogy ezt nem én döntöttem így. Onnan ott kezdődik már, hogy ez lett a minden vitán felüli élet irányultságom. Azt hittem én akkor, tehát, hogyha nyerek egy világbajnokságot ötusába, életem végéig olyan boldog leszek, hogy azt tőlem senki soha el nem tudja venni. Minden történhet, de egy nyíregyházi suhant se voltam, még annál is kisebb voltam. Egy azt mondja, hogy ő már pedig világbajnok szeretne lenni. Ez is egy furcsa, hogy mondjam, olyan, mintha hátba lőttek volna egy nyíla, és elő kijött, és akkor tudtam, hogy arra kell menni. Nagyon hamar Pestre kerültem, ötösázás szándékával, és ott a társaság, a csapattagok, az edzők kivétel nélkül mind ateisták voltak. Lehet, hogy valaki valamikor megkeresztelték őket, persze, de egy olyan közegbe kerültem, ahol fel se vetődött az, hogy Isten lenne, meg ha nincs, akkor miért nincs. És Pestre kerülésem után egy olyan 6-7 hónappal, nem tudom mennyivel, egész biztos voltam, hogy igen, hát az Isten az nincsen. És nagyon hamar csapatba kerültem, nagyon hamar utazó csapatba kerültem, és nagyon meredeken ment felfelé a pályán. És egy idő után úgy éreztem, hogy valami felé mozdulni kellene, de ezek a igyekezetek mind befulladtak. És 1959-ben vettem részt azon a világbajnokságon, amikor egyéniben már második voltam. Aztán utána voltak ilyen dobogós helyeim, és 1963-ban elkezdtem nyerni az egyéni világbajnokságokat. 5 egymás után következő világbajnokságot nyertem meg egyénibe. Közben volt csapatban ezüstérem, aranyérem is. És én, aki azt gondoltam, hogy a maradéktalan boldogság birtokosa leszek egy nyerés után, az 5. után sem voltam abban az állapotban, hogy igen, ez az, és nagyon boldog vagyok. Mikor 5. megnyertem, egyel többet, mint bárki más a világon, úgy jól el voltam, mint a befőtt, igen, itt vagyok a sportágnak a tetején, mint egy gúlának tetején, és elmúlt 1 hónap, elmúlt 2 hónap, és a maradéktalan és teljes boldogság sehol. És akkor megijedtem. Az én, hogy mondja, eredményesség szorosan összefüggésben volt azzal, hogy nem voltam ugyan tehetségesebb, mint a többiek, egy valamiből volt nekem több. Az akarás és a szorgalom. Sokan azt hiszik, hogy az akarás olyan, hogy lehet csinálni, ha nincsen. Nem. Vagy akarok, vagy nem akarok. Akarok akarni, ilyen nem létezik. Tehát az én előnyöm ez volt. És ez az én előnyöm, látván, hogy nem kapom meg a fizetségemet a sok nyeréstől, ez a nagy akarás elkezdett apadni. 69-ben volt ez az utolsó világbajnokságot megnyertem. Utána volt 2 ilyen dobogós, és 1972-ben Münchenben volt olimpia, és gondoltam, hogy megpróbálom, hát ha fog sikerülni, hogy egyéni világbajnokságot is nyerjek. Akkor már nehezebben pihentem ki magam egyik napról, másikra, 34 éves voltam, és eljött a verseny, és akkor első szám volt a lovaglás, nagyon jól sikerült. A második szám volt a vívás, az is nagyon jól ment. És egy idő után, 60 induló volt, tehát mindenkinek 59 asszót kellett vívni, hát mondjuk 8-10-12 órán keresztül egész nap. És nagyon jól megindult. És egy idő után rájöttem, hogy ha ennyire jól megy a vívás, akkor még vagy 2-3 óráig, akkor utána már vívhatok rosszabbul is, de meg fogom nyerni az olimpiát. És amikor nekem ez végiggondoltam, megcsillant az aranyérem, és szinte megvakított, mint a szembejövő, sötétbe szembejövő autó, ha fényszoroznak az ember szemébe. És hirtelen éreztem, hogy minden egyes asszónak nagy a tétje, nagyon nagy a veszíteni való. És ettől valami bénultság jött rám. Az egész életünket jellemzi az, hogy ha nagyon nagy a veszíteni valónk egy-egy helyzetbe, akkor kezdünk egyre rosszabb döntéseket hozni. Nincs meg az a természetes, egyszerű derű, az a jó viszonyulás a szerencséhez, meg a szerencsétlenséghez is. És kezdtem rájönni arra, hogy annyira rosszul megy a vívás, olyan, mint az előbb szó volt róla, hogy magamat ebből a gödörből nem tudom kiemelni, mint Münchhausen báró. És megijedtem, és mondtam magamban, hogy mert tudtam, hogy sokan drukkolnak nekem, hogy nyerjen már Balca egy egyén olimpiát, és aztán gyorsan hagyja abba. Ez volt szerintem az emberekben. És akkor elkezdtem félni. Megjelent a félelem attól, hogy kapom a találatot, és nem adom a találatot. És éppen ezért, Márai Sándor mondja, amitől félünk, azt hívjuk is. És ez történt én velem. És akkor rájöttem, hogy baj van, nem tudom feltenni a koronát pályafutásom végére, és azt mondtam, hogy drága magyar testvérem, ne haragudjatok, mindent megtettem a cél érdekében, de látjátok, nem megy. Egyszerűen be kell látnom, hogy nem megy. És ez a 49. Zsoltárban van egy ilyen mondat, hogy az ember, akiben nincsen belátás, ha gazdag is, sorsa egyenlő lesz az állatéval, amely elpusztul. Nem egy puha ige, és ez a belátás nekem megérkezett. Belátom, nem megy. Megmondtam magamban, hogy ha engem valaki azért szeret, mert én olimpiai bajnok vagyok, az a szeretet nem ér semmit. Engem kell szeretni, Bandit, vagy Bandikát. Igen, nem vagyok hajlandó tovább félni. Magam részéről befejeztem, csalódtam magamba, azt hittem, hogy ügyesebb vagyok, azt hittem, hogy jobb vagyok, hogy rátermettebb vagyok, de látom, nem. Ez a fordulat, ez volt a meghatározó. És egyszer csak azt kezdtem gondolkodni, hogy hát, és egyébként is, miért az én járandóságom lenne az olimpiai aranyérem? Ha van itt rajtam kívül 59 ember, ügyesek, tehetségesek, szorgalmasok, nem, megértettem, ha nem, hát nem. És akkor valami, nem tudom honnan származó, illetve most már tudom, derű, kellem, öröm, hirtelen láttam a többi embert, és valami érthetetlen, állapotszerű szeretet volt bennem mások iránt. És amikor szólítottak a pástra, mondtam, hogy megyek én a pástra, de hogy adom a találatot, vagy kapom a találatot, az immár engem nem érdekel. Magam részéről befejeztem, uram, ha nem akartad, így van, ha nem, hát nem. És ez a kellem, ez a könnyedség azt eredményezte, hogy csak adtam a találatot, és nem kaptam a találatot. Valami derű, és akkor tudom, hogy ezt nekem be kellett vallani. Le kellett mondanom a nyerésről. A büszkeséget kiütötte belőlem ez a belátás. Belátással együtt megérkezett a lemondás a vágyott célról, és a nagy szabadság megérkezett. Mosolyogni tudtam mindenkire, és a sisak alatt beszéltem az ellenfélnek, nem hallotta, de az ilyen mondatokat mondtam, hogy drága pajtásom, Amerikából jöttél, tudom, hogy jó utusázó lehet, de nem megy hátra, mert ha hátra mész, nem tudlak megszúrni. Vesztére előre lépett egy szekót, az egy mozdulat, szekót oda bele a hasába, és akkor mondtam neki, édesapám, gyere, adj egy ötöst, hogy fogjunk kezet. Eredj haza Amerikába, gyakoroljad, lehet még belőled jó utusázó, de most véletlenül én adtam a találatot, és az ment végig az esti órák, amit befejeződött a vívás. Befejeződött az egész. De ez a megszabadultság. Egy idő után rájöttem, hogy az, ami után vágyódunk, mert vágy van bennünk, egy teljes és maradéktalan boldogság vagy állapot után, de nem tudjuk, hogy milyen az, csak akkor, ha belekerülünk. És én ebbe az állapotba belekerültem, hogy a léleknek az állapota az, amire mondja, vagy ez, amire mondja Jézus, hogy elérkezett a mennyeknek országa. Addig azt mondja, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. De ugyanezt fejezi ki a gyönyörű ének, hogy megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. Minden gondom, keservem az Úrnak átadom. Ő hordja minden terhem, eltörli bánatom. Igen, ez történt. És az volt, hogy vívtam, és éreztem, hogy nézd, most egy kvartot vettem, hogy nem az kellett volna, hogy én másat akartam. De így tudtam tust adni, hogy mint hogyha valaki felhasználna a végtagjaimat, az idegrendszeremet, a szememet, és azt vezényelni, vagy dirigálná valami érthetetlen, mi ezt kérem? És akkor rájöttem arra, illetve azt mondtam, hogy a vívást magam részéről befejeztem. Vívásomat pedig befejezem. Vív helyettem bennem a Krisztus. Ez volt a felismerésem. És attól kezdve minden egyszerű volt, szép volt. És mintha nem én vívtam volna, és megnyertem az olimpiát. És hát sokan mondták, hogy te neked milyen nagy szorgalmad van. Szorgalom az ajándék volt. A Prohászka Ottokár mondta élet utolsó predikációjában, hogy az akarás Isten ajándéka. Engem dicsértek, hogy Baldi, milyen szorgalmas vagy. Nem igaz, kérem szépen. Én nem tudtam nem akarni. Ezt nem akarják megérteni. Pedig így van. Az akarás az Isten ajándéka. Ebből kaptam egy nagy adagot. És hogy nem úgy alakult a továbbiak során az életem, ahogy gondoltam, vagy reméltem. Azt hittem, hogy a sportba kell nekem elhelyezkedni, az összegyűlt tapasztalatokat átadni. Nem úgy alakult, nem voltam se pártag, nem voltam se ügynök, tehát szó se lehetett tulajdonképpen arról, hogy én oda kerüljek, naivitás volt részemről. De nagyon örülök annak, hogy nem úgy alakult a sorsom, ahogy én szerettem volna. Máshogy alakult, sokkal jobban alakult. Én szerintem a helyes az, ha valaki lát valahol égető jogos szükséget, akkor ott azon kell igyekezni az embernek, hogy azt a szenvedést, azt a hiányt, azt valahogy pótoljuk, vagy megszüntessük. Magyarországon a legfontosabb, legnagyobb baj és legnagyobb hiány, hogy az emberek nem hajlandók magukat teremtménynek tekinteni. És akkor tehát Kósa Ferenc készített velem rólam egy Küldetés című filmet, és azzal bejártuk az országot egy darabig, egy idő után már csak egyedül én mentem, és mindenhol elmondtam, hogy az a kiinduló pont, nálam nélkül semmit se tehettek, mondja ezt Jézus. És nekem ezt módon volt elmondani, hogy az emberek ezt vették, felfogták, elfogadták, azt nem tudom. De én nekem azóta annyi jó van az életem. Olyan sokat kaptam, olyan sok ajándékot, hogy ha elkezdném sorolni, hát nem is tudom elmondani. Egyszerű, megvan a fejem. Ugyanis az őszi barackfa mellett mentem, mert egy kis fűnyíró traktorunk van, és volt egy vastag ág, amit fel kellett nyomni, annak kedvében, hogy a traktorral el tudjak alatta menni. De nem hajlítottam le eléggé a fejemet, és ide jött a vastag gerenda. És mikor közeledtem az őszi barackfához, eszembe jutott Csókai Andrásnak a gondolata, hogy az Istennel való kapcsolatot úgy is lehet fokozni, hogy az ember mindig mondja, Jézus velem van, Jézus velem van. És közlettem az őszi barackfához, és azt mondtam, hogy eszembe jutott, egy traktor ülök, hát közben mondom, hogy Jézus velem van, Jézus velem van. Mondtam. És egyszer csak ez a fejem volt az egyik oldalon, a testem másik oldalon, a traktor pedig ment szépen tovább magába. Jó, illedelmesen, és valami érthetetlen módon tövéből a vastagág letörött. És azt eldobtam, és feküdtem, hagyott kb. 80-100 zöld őszi barack között. Tehát nem tudom nem azt hinni, hogy ez azért történt így, mert elkezdtem mondani, hogy Jézus velem van, és valóban velem van. Mellékeltábor szerint. Anyagi dolgokban, amikor megalakult az a nemzet sportolója 12, akkor az illetékes állami ember kérdezte, hogy ha ő terjeszti be a parlamentnek a névsort, hogy vállalom-e. Mondtam, hogy igen, vállalom. Két nap múlva jött, mondta, hogy sikerült 12 embert elfogadtatni, ön is köztük van, és hát várunk ekkor és ekkor a parlamentben az ünnepélyes átadásra. És én akkor tudtam, hogy nekem ott lesz néhány ember, akivel nekem nem szabad kezet fogni. Nem, mert a kézfogáshoz az egyetértés, azonlás, jóváhagyás, nekem nem szabad. Másnak lehet, hogy szabad volt, nekem nem volt szabad. És mondta az úr, hogy az ünnepélyes átadásra menjek. Én azt mondtam, hogy miniszter úr, oda mentemre vonatkozóan ígéretet nem tehetek. Azt mondta, értem. Tehát tudta, hogy valami kekeckedek, úgy mond már megint. De hogy elmenjek vagy ne menjek, azt bizonytalannak hagytam. Még nem döntöttem 100%-kel. De akkor is volt már. De egy gyereknek volt csak önálló fizetése. És tudtam, hogy esetleg könnyelműségnek veszik, hogy nem mentem el, és nyúltam le a cipőmhöz, hogy megkössem a cipőfűzőmet, és nyúltam lefelé, és láttam, hogy remeg a kezem. És akkor nem mentem el végül, és Kosztolányi Dezsőnél olvastam, azt mondja, hogy de fönn, barátom, fönn, a derűs ég reszketve valami fényes, tiszta nagyszerűség. Reszketve és szilárdú, mint a hűség az égbolt. Meghallottam, megtudtam, hogy a hűség olyankor reszketéssel jár. Köszönöm szépen a figyelmet.